A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az elmúlt években a Proekonomika Alapítvány közvetítésével számos olyan gazdaságfejlesztési támogatás érkezett Magyarországról, amely jótékony hatást fejtett ki a mezőgazdaságra, a turizmusra, a román gazdaság egészére nézve. Párciumi gazdák egy ideje várnak arra, hogy a határmenti megyékben is meghirdessék a 15.000 eurós de minimis támogatás néven elterjedt programot. A román kormány média hírek szerint a napokban jelezte, semmilyen szinten nem kötöttek kétoldalú megállapodást Románia és Magyarország között annak érdekében, hogy a magyar állam finanszírozási programokat hajthasson végre Románia területén. És nemrégen konferenciát szerveztek Marosvásárhelyen a nők gazdasági és társadalmi szerepvállalásáról, ezek mai témáink. Meghívottam a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója Kozma Mónika. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Láthatjuk a médiában, hogy mit nyilatkoztak, vagy mit közöltek a külügyminisztérium illetékesei, hogy nem kötöttek semmilyen szinten kétoldalú megállapodást Románia és Magyarország között annak érdekében, hogy ez a program gyakorlatilag folytatódhasson az országban. A mostani helyzetben mi a kifogása a román félnek? A program ellen van, vagy egyáltalán van kifogása?
Én is médiából értesültem tulajdonképpen erről az állítólagos kifogásról, és itt a felvezetőben nagyon jól elhangzott először a hír, mi szerint van a román kormánynak egy álláspontja, és rögtön utána következett az általunk szervezett február 17-i konferencia. Én személy szerint a kettő között látok is összefüggést, az a személyes érzésem, megérzésem, hogy a február 17-i konferencia, amelyet ugye Románia egyik legnagyobb patronális közösen szerveztünk, nagyon pozitív kört futott, fogalmazzak így a sajtóban, a román nemzeti sajtóban is, és ilyenkor talán mindig van egy kis érdek abban, hogyha a Proekonomika Alapítvány tevékenységének a pozitív bemutatása megjelenik, akkor esetleg elcsattanjon egy negatívabb vélemény is. Én talán csak ennyit látnék emögött, hiszen hivatalosan, ugye ezt nagyon sokszor, nagyon sok sajtóorgánumnak elmondtam, hogy hivatalosan minket, mint ennek a gazdaságfejlesztési programnak a lebonyolítóját nem szoktak ilyen ügyekben megkeresni, és ugyanez történt most is, tehát az a bizonyos román sajtóorgánum, aki lehozta ezt a hírt, minket nem kérdezett meg. Tehát ilyen szempontból mindig egyoldalú a tájékoztatás, illetve nincs ott egy hiteles forrás, nincs ott egy név és egy beosztás, hogy kitől kapták ők ezt a bizonyos értesülést, hanem csak azt írja, hogy a minisztériumtól. Na most ez egy elég tág fogalom, ezért gondolom én, hogy ez sokkal inkább csak egy picit a mi pozitív tevékenységünknek az aláásását próbálja célozni.
Gyakorlatilag indulhat a párciumi támogatás, mert hogy már egy ideje várnak. Most mire kell várni gyakorlatilag?
Én tulajdonképpen ugye mi már akkor, amikor ez úgymond bejelentésre került, és aztán sajnos másként hozta a történelem és az élet, és nem sikerült elindítani, mi rákészültünk ennek a programnak az elindítására, elvégeztük azokat a szükséges előkészítő kutatásokat, helyismerettel rendelkezünk, mondjuk így a helyi szakmai szervezetekkel kapcsolatban vagyunk, tehát amennyiben erre egy a forrás nyújtó oldaláról, azaz a magyar kormány oldaláról egy pozitív döntés születik, hogy igen, rendben, rendelkezésetekre bocsátom a forrást, és el lehet kezdeni ennek a programnak a lebonyolítását, a Proekonomika Alapítvány készen áll, fogalmazzak így. Én azt gondolom, hogy az esély mindig megvan és megmarad rá, viszont azt is látnunk kell, és nyilván racionálisan tudni kell kezelni ezt a dolgot, hogy éppen egy beláthatatlan végű háborús helyzet van a szomszédban, amely mind Románia, mind Magyarország gazdaságát is tépázza rendesen, hiszen ugye az Európai Uniós szankciók gyakorlatilag kisebb fajta pofonokat jelentenek a gazdasági életnek, úgyhogy azt gondolom, hogy ennek a párciumi programnak az indítására akkor lesz valós esély, amikor konszolidálódik egy picit a helyzet, hiszen a jelenlegi helyzet, és most függetlenítem nyilván ettől a román-magyar bilaterális tárgyalástól, hanem egyszerűen csak abba a gazdasági környezetbe helyezve, akkor lesz erre valós esély, amikor egy kicsit stabilabbá válik a gazdasági környezet.
Bár ugye éppen a mostani helyzetben lenne szükség ezekre a támogatásokra, hiszen tudjuk, hogy úgy Ukrajna, mint Oroszország azért a világ vezető hatalmai az élelmiszertermelés tekintetében, és így tudnák akár a párciumi gazdák, vagy a székelyföldi gazdák, meg egyáltalán a romániai gazdaság úgymond függetleníteni magát az élelmiszerimportoktól.
Arra mindenképpen nagyon büszke vagyok, hogy ezt mi 2016-ban mondtuk, amikor még messze nem volt ennyire hangzatos ugye a mezőgazdaságról beszélni és ezzel foglalkozni. Tehát mi így kezdtük ennek a bizonyos stratégiának az életbe ültetését, hogy szükség van a helyi alapanyag feldolgozásra, tehát hogy itt teremtődjön meg az a hozzáadott érték, és éppen ezért van az a bizonyos 100 mezőgazdasági nagyberuházás finanszírozása a mi portfóliónkban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben az értelemben mi már a lépéseinket megtettük a székelyföldi programok keretében, ami ahhoz vezetett, hogy legalább ebben a térségben ezt a fajta önállóságot próbáljuk meg támogatni. Ami a párciumi térséget illeti, én most ebben a helyzetben, amikor nem tudom megígérni, hogy egy pontos dátummal el tudjuk indítani ezt a támogatási programot, én arra bíztatnám egyébként a helyi vállalkozókat és gazdákat, hogy mindenképpen nézzenek körül a rendelkezésre álló uniós források, illetve a helyreállítási alap keretében megnyíló lehetőségek között, hiszen Románia jelen pillanatban egy történelmi mennyiségű uniós forrást tud felhasználni éppen, amiben szerintem mindenki meg fogja tudni találni a maga a szegmensét, vagy azt a forrástípust, amihez ő hozzá tud férni. Nyilván tudjuk, hogy bürokratikusabb, kicsit másként kell felkészülni rá, lehet, hogy hosszabb időt is vesz igénybe, mint amennyit ugye tapasztalatból mondanak a Proekonomik Alapítványnál pályázók, de ettől függetlenül mindenkit bíztatok arra, hogy a Románia területén rendelkezésre álló operatív programok és a helyreállítási alapból, ugye ahogy hívjuk, PNRR-s alapból pályázzanak minél többet.
Egyébként a magyar kormány elkülönítette a költségvetésben ezeket az összegeket? Van tudomásuk róla?
A 2023-as magyarországi költségvetés tartalmazza a gazdaságfejlesztési fejezeteken, tartalmaz egy bizonyos összeget, mint ahogy eddig minden évben. Természetesen ehhez hozzátartozik az is, hogy az a fejezet rész, az tulajdonképpen lefedi az összes általuk támogatott gazdaságfejlesztési programot, tehát ilyen értelemben nem csak az erdélyi gazdaságfejlesztési program, és nyilván ezek aktuális döntések kérdése, hogy éppen melyik programra vagy milyen típusú beruházásokra kerül nagyobb forrásmennyiség.
Egyébként minden egyes programhoz kell az a bizonyos kétoldalú megállapodás a román és a magyar kormány között, mert hiszen ez a program ez zajlik már évek óta, zajlott ugye Marosmezőségen, aztán Székelyföldön, tehát minden egyes program meghirdetése előtt ki kell kérni a román félnek a véleményét, vagy az engedélyét.
2017 májusában alapítottuk az alapítványt, tehát most már lassan 6 éve működünk, és még a megalapítás előtt, illetve azóta folyamatában vizsgáljuk ennek a jogi hátterét, hogy ne tévedjünk. Nyilván ez a fajta biztonság, erre szükség van, hiszen senki nem szeretne jogszerűtlenül eljárni, mi sem. És ezek a típusú jogi vizsgálatok eredményei, legyen az romániai jogászok által megvizsgált tények, vagy a magyarországi jogászok által általi szakvélemény minden esetben tulajdonképpen ugyanarra a konklúzióra jutottak, hogy lévén, hogy az uniós szabályok, tehát azok a bizonyos direktívák, amelyek szabályozzák az unió által nyújtott forrásoknak az elköltését, egészen jól meghatározzák, hogy hogyan kell ezeket felhasználni, kifizetni, elszámoltatni, és mi ezeket a szabályokat betartatjuk. Ilyen értelemben sehol nem szerepel a leírt jogban az, hogy a két állam között aláírt megállapodásnak kell lennie. Nyilván a diplomáciai szabályok azok mások, én most a jogszabályokról beszélek, vagy az uniós direktívákról. Természetesen a partnerségi meg a baráti viszony alapja az nyilván az, hogy mindkét fél tájékoztatja egymást. Én úgy gondolom, hogy Novák Katalin elnök asszony, amikor legutóbb Bukarestben járt, és ugye pontosan erről a témáról is egyeztetett Klaus Johannis államfővel, akkor fogalmazunk úgy, hogy az asztalra tette ezt a kérdést, és egyfajta választ várt a Romániától. Tudomásom szerint ez a romániai állásfoglalás még nem született meg konkrétan. Most persze én is a sajtóban elolvashatom, hogy azt mondja a külügyminisztérium, de nyilván sem diplomáciai, sem jogi értelemben a sajtóértesülésnek nincsen súlya. A külügyminisztérium álláspontját dokumentumok szokták tartalmazni. Ilyenről nem tudok. És továbbra is hangsúlyozom, hogy mi, illetve az általunk felkért jogászok, akik ezt vizsgálták, kitartóan azon állásponton vagyunk, hogy amennyiben betartjuk a különböző versenyjogi és támogatási szabályokat, akkor alapvetően alapítványként nincsen szükségünk arra, hogy ez a bilaterális megállapodás szabályozza a mi tevékenységünket. Különösen azért nem, mert az alapítvány egy olyan önálló jogi személy, amelyet igazából a létrehozói, az alapítói tudnak működtetni, vele kapcsolatosan döntéseket hozni, tehát az alapítványt utasítani, mint ahogy mondjuk egy gazdasági társaságot utasítani sem tud egy kormány, tehát ilyen értelemben a legfeljebb partnerségben tudnánk akár a román, akár a magyar kormánnyal ugye különböző egyeztetéseket lefolytatni, ami nyilván a magyar kormány részéről megtörténik, hiszen előre leegyeztetett forrásokat kapunk, ami azt jelenti, hogy mi felterjesztjük azokat a programokat, amelyeket szeretnénk megfinanszíroztatni, kérjük azt a bizonyos forrást is, hogyha ők azt úgy ítélik meg, akkor az általunk kért célokra megkapjuk a forrást. Ezt a fajta partnerséget kellene tudnunk kiépíteni Bukarest felé is, én azt gondolom, de utasításról semmiképpen sem hiszem, hogy szó lehet.
Mai meghívottam a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója Kozma Mónika, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Én egy hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hölgyet és szerkesztő urat, Nagy György Marosvásárhelyi. A hölgynek egy megjegyzést betoldalnák, hogy én úgy tudom, hogy az Európa Unióban van egy olyan törvény, hogy a tőke és a szellemi munkaerő és a fizikai munkaerő szabadon közlekedhet. Nem tudom, milyen kétoldalú megállapodás kell legyen akkor. Teljesen igaza van a hölgynek, hogy azt nem kérde a kétoldali megállapodás szerint megállapodáshoz köz.
Igen, köszönjük szépen, kedves György, viszont
hallásra. És elnézést, hogy okoskodtam.
Nem okoskodott, jó, hogy ezt elmondta nekünk, még hangsúlyozta, köszönjük szépen.
Mindössze annyi lenne a megjegyzésem, hogy nyilván erre alapult az Európai Unió létrejötte, hogy a tőke szabad áramlása volt az elsődleges cél. Ez az alapelv, ez reméljük, hogy így is marad, látjuk azért, hogy az unió itt-ott repedezik bizonyos alapelvei tekintetében. Igen, kitartok azon véleményem mellett, hogy a mi működésünkhöz nincs szükséges leírt bilaterális megállapodás.
Igen, egyébként mi okozza, vagy mi okozhatja ezt a félelmet a román félben? Az etnikai alapú támogatás, vagy ahogy megszokhattuk a román államhatalom részéről, hát már évtizedek óta az ország belügyeibe való beavatkozás. Ez nem beavatkozás, gondolom. Azzal, hogy valaki pénzt hoz az országba, azzal csak jól járunk, nem?
Abszolút, nem olyan régen készítettünk is egy kimutatást arra vonatkozóan, és azt meg is küldtük a megfelelő illetékeseknek, hogy mekkora áfatartalom, illetve különböző adótartalom csapódott le a romániai költségvetésben az általunk kezelt források kapcsán. Ugye azt már több helyen elmondtam, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5-6 évben mintegy 300 millió eurónyi támogatást használtunk fel, adtunk át, úgymond, a különböző beruházásokra, és az ehhez hozzátett még majdnem ugyanennyi, az azt jelenti, hogy nagyjából 600-700 millió eurónyi összegnél beszélünk áfáról, adóvonzatokról, járulékokról, hiszen itt több ezer munkavállalóról beszélünk ezeknél a cégeknél. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdése, én nem is hiszem, hogy ez egyfajta félelem. Én azt gondolom, hogy mindig lesz, és vannak olyan érdekek, amelyeknek az a célja, hogy elültessék ezeket a kis gondolatmagvacskákat az emberek fejébe, hogy ó, ugyan mi lehet a hátsó szándéka egy olyan alapítványnak, aki pénzt hoz szó szerint ugye a térségbe, a vállalkozóinkat segíti, a romániai cégeket segíti, köztük természetesen román anyanyelvű tulajdonában lévő céget is, hiszen soha nem volt etnikai alapú az értékelésünk vagy a kiválasztásunk. De biztos van valami hátsó szándék. Tehát én azt gondolom, hogy azok a csoportok, akiknek gondolom politikai inkább az érdeke ebben, tehát van egyfajta politikai érdeke, hogy ezeket a kis gondolat magvacskákat elültessék az emberekben, ők pont erre bazíroznak, hogy mindenki tegye fel magában a kérdést, hogy mi lehet a hátsó szándék. Nos, nincsen hátsó szándékunk, köztudott, teljesen nyilvános, transzparens alapon működünk. Azt gondolom, hogy nálunk átlátható alapítvány kevés működik Romániában, hiszen mind a Román Nemzeti Bank, mind a versenytanács, mind az összes szervezet, aki már eddig bennünket vizsgált, megkapott tőlünk minden iratot, plusz ellentétben más, akár állami intézményekkel, ugye nekünk egy teljesen online digitális platformunk van, ahol kis időbélyegzőkkel megjelennek a feltöltött iratok, adatok, tehát pontosan nyomon követhető minden egyes fázisa a projektek lebonyolításának. Úgyhogy ilyen értelemben mindig csak azt tudom hangsúlyozni, hogy aki nem hiszi nekünk, hogy nincs hátsó szándék, az nyugodtan jöjjön el egy beszélgetésre, kérdezzen minket, de ne beszéljen úgy rólunk, hogy nem ismeri a tevékenységünket.
Igen, egyébként a román nemzetiségű gazdákat, vállalkozókat is támogattak. Van adatuk, hogy milyen arányban?
Nincs, ez nagyon sokszor felmerült ez a kérdés. Azért nincs, mert hát Erdélyben élünk, és ugye nagyon sok esetben találkoztunk azzal, hogy valakinek a teljesen román hangzású neve volt, majd megszólalt a bácsi magyarul, hiszen egyszerűen csak lefordították a nevét a személyében, vagy pedig fordított eset, hogy egy magyar családnévvel a pályázunk egyáltalán nem tudott magyarul, hanem segített neki valaki ugye a magyar formanyomtatványt kitölteni. Úgyhogy ilyen szempontból nem is nagyon érdekelt bennünket, nem is tudtuk volna felmérni. Amit mondjuk biztosan tudok, hogy például Maros és Beszterce megyében vannak térségek, ahol többségében román lakosság van, mint ahogy nálunk a Felső Maros mentén, a Görgény völgyében, és onnan nagyon sok pályázatunk van. Vagy például ugye az egyik régeni nagyon híres tejgyárunk, nem említem a nevüket, de mindenki tudja, egy román tulajdonban lévő tejfeldolgozó, ő büszkén hirdeti azt, hogy neki a Proekonomik Alapítvány mentette meg, úgymond, gyárat, hiszen ezáltal nagyon sok gazda tudott újra nagyobb mennyiségű tejet beszállítani hozzájuk. Én azt gondolom, hogy lokálisan nincsenek ilyen problémáink. Ahogy említettem, vannak olyan magasabb rendű csoport érdekek, amelyek általában ebbe belenyúlnak.
A nagy beruházások zajlanak?
A nagy beruházások nagyon zajlanak, hogy fogalmazzak így, hiszen gyakorlatilag ez év végéig ilyen hullámszerűen nagyon sokat belőlük át fogunk tudni adni. Éppen nemrég kaptuk a jó hírt, hogy márciusban valószínűleg a székelyudvarhelyi 12.000 négyzetméteres logisztikai központ is átadásra kerülhet, idén átadásra kerül a remetei tejporgyár, tehát olyan nagy hatásfokkal rendelkező, mármint gazdasági értelemben hatásfokkal rendelkező létesítmények, amelyek én azt gondolom, hogy a következő 4-5 év térségi gazdaságát meg fogják határozni, plusz ugye több helyen leírtuk és mondtuk, mondtuk, hogy gyakorlatilag ez év végéig több mint 800 munkahely jön létre a segítségünkkel.
No, és akkor műsorunk második felében beszéljünk arról a bizonyos konferenciáról, amely kiválthatta ezt az ellenkezést egy sajtóorgánum részéről. Nemrégen konferenciát szerveztek Marosvásárhelyen a nők gazdasági és társadalmi szerepvállalásáról. Mi a tapasztalatuk? Még mindig hátrányban vannak a nők a vállalkozói világban, akár számarányukat tekintve, akár az elfogadás, az elfogadottságukat tekintve a férfi társaik részéről.
Igen, igazából tudni kell, hogy a női vállalkozók csoportja a romániai iparosok szervezetén belül az éppen a COVID időszakában jött létre, tehát próbáltunk viccelődni a jasi bukaresti kolléganőkkel azon, hogy mivel nem volt jobb dolgunk a bezártság alatt, felhívtuk egymást és kitaláltuk, hogy akkor milyen jó lenne egy picit szerveződni. De valójában tényleg ez a tény, hogy a COVID időszakában online megbeszélések keretében, és aztán végül léptünk is, és létrehoztuk jogi értelemben is ugye azt az egyesületet, ami a női vállalkozók tömörítését célozza meg, és most már tényleg majdnem 1000 tagja van Románia szerte, 19 megyéből összesen, és folyamatosan épülünk, hiszen még alig 2-3 éves a szervezet. És ez a szervezet tulajdonképpen nem egy, ugye ránk szokták sütni ezt a feminista szót, hogy persze, mert a feminista mozgalom, nem. Nyilván mindenféle adatok vannak arra vonatkozóan az Európai Uniós tagállamok tekintetében, hogy van bérhátrány, vannak bizonyos feltételekbeli hátrányai a női vállalkozóknak, vagy akár a női munkavállalóknak a férfi munkavállalókkal szemben. Az a bizonyos üvegplafon, amiről nagyon sokat szoktak beszélni, az létezik. A női felsővezetők száma viszonylag kevés, és be kell vallanom őszintén és tisztelettel, hogy a kvóta rendszerekben én nem hiszek, tehát tudom, hogy mindig mindenki elmondja, hogy az az egyetlen megoldás, mert hogy valahogy rá kell vezetni a társadalmat, de ettől függetlenül én egyszerűen csak a nők talpra esettségében és munkabírásában hiszek, és abban, hogyha ezt elég sokszor, elég sok helyen mondjuk el, hogy szakmai értelemben is képesek ugyanolyan teljesítményre, mint a férfiak, akkor valószínűleg ez a fajta különbségtétel egy idő után oldódni fog, vagy én nagyon remélem, hogy oldódni fog, de a pozitív példa miatt. Tehát nem azért, mert kötelező bevenni a nőket egy döntéshozatalba, hanem azért, mert olyan példát tudunk mutatni, hogy képesek vagyunk rá, és ugye ott a konferencia keretében egy újságíró kérdezte meg, hogy na jó, de akkor én hogy fogalmaznám meg azt, hogy ugye az átlag férfi ember, talán volt is egy ilyen felmérés, ha jól emlékszem, még mindig azt gondolja, vagy 70% talán azt gondolja, hogy a nőnek a konyhában és a gyerekek körül a helye, de a második kérdésre, hogy elvárja-e, hogy a felesége, a társa keressen pénzt, arra azt válaszolja, hogy igen. Tehát, hogy ezt az ambivalenciát kellene valahogy feloldani, mert az nem lehet, hogy elvárom azt is, hogy a mellettem élő nőtársam pénzt hozzon a konyhára, szakmailag is büszke lehessek rá, hogy ő valaki, de amellett 100%-os odaadásban segítség nélkül tudja az otthoni teendőit is, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat nyilván, tehát nőnek lenni ma, és soha szerintem nem igazán volt könnyű, de össze lehet egyeztetni, nyilván törekedni kell erre, és én továbbra is tartom azt, nagyon sok könyvet olvasva arra a megállapításra jutottam, hogy tulajdonképpen már az ókorban is, vagy még az őskorban is szinte hasonló volt a berendezkedésünk, hiszen a nők ugyan otthon ültek és vigyáztak a tűzre, hogy ne aludjon ki, amíg a vadász megtért a zsákmánnyal, de ettől függetlenül a különböző stratégiákat ők tudták jól megmondani a hazatérő férfinak, hiszen ő otthon ülve tudta megfigyelni a környezetét, hogy hol jár, milyen állattal találkozik. Tehát én azt gondolom, most félretéve a viccet, hogy nagyon is hasznos a társadalom számára, hogyha meghallják a női vállalkozók, a női vezetők hangját.
És hogy továbbra is a nő a nyak, ugye, amely forgatja a fejet. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Tessék mondani!
Tessék mondani a Jött megkérdezem, hogy egy tégyát itt Nagyernyiben nem lehetne csinálni.
Micsodát?
Tejgyárt.
Tejgyárat.
Igen.
Igen.
A térségben ugye több nagy feldolgozó is működik. A mezőpanitban, régenben, hogy csak a két legnagyobbat említsem, de ugye van a nagy multinacionális cég is Marosvásárhelyen, tehát gyakorlatilag nincs elég tej, hogy még egy feldolgozó létrejöhessen. Először ugye fordítva kellene ülni a lóra, hogy minél többen kezdjenek el újra tehenet tartani, vagy ezzel foglalkozni, hogy a tejet, mint elsődleges nyersanyagot előállítani, mert enélkül ugye hiába hozunk létre tejgyárakat, nincsen hozzá alapanyag.
Igen, bár most ugye uniós normákról beszélünk, a tehén tartás az nem éppen top elvárás az Európai Unióban. Igen. A szennyezés tekintve nyilván.
Igen, erre most egyre több a pro és kontra vélemény, hogy azok a tanulmányok, amelyek ugye azt mutatták ki, hogy a kérődző marhák milyen veszélyesek a környezetre, és a különböző toxikus gázaik hogyan hatnak az élőlényekre, vagy a levegő tisztaságára. Hát erre most már, ha jól értettem, születtek ellen vélemények is, mint általában minden ilyen kutatásban vagy szakmai vitában. Én továbbra is azt gondolom, hogy mindenben valahol a közép egyensúlyt kell, vagy középutat megtalálni. Szerintem az emberiséget nem lehet egyik napról a másikra átnevelni és vegetáriánussá válni mindenkinek. Egyrészt ezért biztosnak tartom, hogy még egy jó ideig az állattartás az terítéken lesz, mint megoldandó kérdés. Másrészt pedig azt gondolom, hogy mi Európában egy picit, hogy is mondjam, szigorúbbak vagyunk önmagunkkal, hiszen ha kitekintünk a világban, akár az amerikai kontinens, akár Ázsiát nézzük, ugye Kína, mint nagy gazdasági hatalom, ők kevésbé gondolkodnak ezzel a fejjel, nagyon szennyeznek, és igazából nem is nagyon hajlandóak ezekről egyeztetni, tehát kevésbé gondolom azt, hogy egy székelyföldi marha lenne a legnagyobb problémája a mai környezetvédelemnek, mint mondjuk az amerikai gázkibocsátások, vagy akár a kínai tömeggyártás által keletkezett különböző szennyezés.
Igen, egyébként a támogatásaiknak része az, hogy ezek a tejfeldolgozók meg tudják szervezni a begyűjtést, hiszen Ernye ugye most egy olyan helyen van, hogy Régentől is távol, Vásárhelytől is távol, Panittól is távol esik, tehát kiterjedhet a begyűjtési övezet akár Ernyére is?
Tudomásom szerint gyűjtenek Ernyébe egyébként, tehát most hirtelen nem tudnám megmondani, hogy ez felsorolt cégek közül melyik, de például Ernye szomszédságában van szinte Marosárpatok, és ott tudom, hogy a régeni tejfeldolgozó gyűjti be a gazdáktól a tejet, tehát hogy én azt gondolom, hogy erre van mindig megoldás.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok. Egy szerény észrevételem van a hölgyekkel kapcsolatban. Én tisztelem, becsülöm a hölgyeket, de van egy észrevételem, amit a hölgy is érzi, annak a hölgynek az áldatlan tevékenységét, amiben jutottunk gazdaságilag. Tehát egy 7 gyerekes édesanyja, aki az Európai Parlamentben van, így tönkreverte egész Európát. Hát köszönjük szépen neki. Tehát az ilyen hölgyekre nincs szükségünk, hogy vezessenek. Én csak ennyit szeretnék mondani, meg olyant is tudnék mondani, hogy egy nagy vállalatnál dolgoztam, és ott az igazgatót, a kedves felesége egy pár darab vízapasziláját a börtönbe rakta.
Hát, igen, köszönjük szépen, na, János.
Ilyen példák is vannak, köszönöm.
Csak annyit tennék hozzá, hogy hát ugye az, hogy tönkretette, ez attól függ, hogy honnan nézzük, és hát azért férfiakra is vannak példák. Most mondjam azt, őrült férfi letámadott éppen egy évvel ezelőtt egy másik országot, tehát ez bárkivel ez előfordulhat egyébként.
Igen, én próbáltam hangsúlyozni, hogy alapvetően nem egy feminista mozgalom ez a női vállalkozók szövetsége. Egészen konkrét céljaink vannak. Nyilván most egyfajta építkezés zajlik, minél több megyében, minél több emberhez el kell jutnunk ahhoz, hogy megfelelő erővel rendelkezzünk majd akár egy bukaresti fellépés során, de alapvetően a fő cél, mint minden ilyen patronátus vagy vállalkozókat tömörítő érdekszervezet esetében az ugyanaz, hogy annak a sok vállalkozónak és az mögöttük lévő munkavállalóknak a hangját hallatni a döntéshozatalban. És ilyen értelemben szerintem majdnem mindegy, akár, hogy most női vállalkozók vagy a nagy eredeti iparosok szövetsége mondja el a véleményét. Talán annyival árnyaltabb, hogyha a női vállalkozók szövetsége, hogy azt tapasztalatból tudom mondani, és vállalom is ezen véleményemet, hogy másként vagyunk érzékenyek bizonyos témákra, mint a férfiak, és ez nem jobb vagy rossz kérdése, hanem másként működünk. Tehát egy adott beszélgetésben egyszerűen csak másképp szűrjük le azt, hogy más üti meg a fülünket, másként vetjük fel a problémát, vagy a hozzárendelt megoldást. Tehát, hogy én csak ezekről a finom irányokról beszéltem, és igen, egyetértek, ahogy mondtam is, nem a kvótákban hiszek, hanem abban, hogy akár nő, akár férfi munkát kell tenni az asztalra, megfelelő célt kell kitűzni, hogy ezt értse a melletted lévő munkaközösség, a csapatod, a közösséged, és akkor tudsz eredményeket elérni.
Igen, és itt márciuska, meg március 8-hoz közeledve is érdekes ez a beszélgetés. Én azt kérdezném meg akkor, hogy miért van szükség ezekre a női szervezetekre? Egyrészt nem jobban tudják érvényesíteni érdekeiket, akaratukat a férfiak körében, és hát most akkor, hogy csatlakozzak, én legyek ellenfeminista egy kicsit, miért kell a férfiakat kizárni egy ilyen csoportosulásból?
Hát olyannyira nem zárjuk ki a férfiakat, hogy az alapítás óta, hogyha most erről a szervezetről beszélünk, a Női Vállalkozók Szövetségének, ugye ez a Romániai Női Vállalkozók Szövetségének az alapítás óta egy állandó meghívottja a Romániai Iparosok Szövetségének az elnöke, alelnöke, akik minden konferenciánkon ott vannak férfiként, illetve a Marosvásárhelyi konferencián ugye úgy is kezdtük az első panel beszélgetést, hogy jó menedzsereket és olyan férfiakat hívtunk meg, név szerint meg tudom említeni, ugye Táncos Barna környezetvédelmi miniszter úr volt a beszélgetőtársam abban a panelben, a régeni traktorgyárnak a tulajdonosa, ügyvezetője volt a beszélgetőtársam, a Szentpáli mindenki által jól ismert autó alkatrészgyártó osztrák üzem menedzsere volt a beszélgetőtársam és az egyik legnagyobb magyar ingatlanfejlesztő családi vállalkozó. Tehát gyakorlatilag négy olyan férfival beszélgettem.
Mosolyogtunk is mi sajtósok, hogy nőknek szóló konferencián az első panelben csak férfiak voltak, hát ön mellett nyilván. Aztán jött a második panel, ahol meg nők voltak.
Mert nagyon fontos az együttműködés, és valahogy ezt akartuk érzékeltetni, hogy közösen kell megoldásokat találnunk. És igen, azért én tudom, nő vagyok, és nőként mondom ezt, hogy vannak olyan területek, ahol ma egy nő nem tud a döntéshozatal közelébe kerülni, mert még a hagyományos társadalmi rend szerint egy-egy vadászat keretében, egy-egy fröccs elfogyasztása keretében hoznak bizonyos döntéseket, ahova esetleg mi nem jutunk el, mert nem vagyunk vadászok, vagy mert a fröccs fogyasztása helyett éppen otthon írjuk a leckét a gyerekkel, vagy vacsorát főzünk.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánunk!
Isten éltesse, hogy a Gási úr kápolnás vagyok, Péter Imre, kérem szépen!
Jó napot kívánunk!
Szeretnék beszélni az igazgatónővel, a két percet...
Az sok egyet engedek, csak mert közeledünk a vége.
Mikor fogad Kadicsókor igazgatónő? Mikor a fogadó ura?
Bármikor nagyon szívesen, hogyha felhívja az alapítvány telefonszámát, amit a honlapon megtalál, akkor szeretettel várom, egyeztetünk egy időt.
Én nem értem, kázi csókolom, őszinte vagyok, az csak a fiamért is. A fiamnak nincs ismeretséges, fő szeretnék menni önhöz Vásárhelyre, melyik utcában van?
Forradalom utca egy, igen, szám alatt van, Köpeci Teleki házban működik a Proekonomika Alapítvány, 9-től 5 óráig bármelyik nap.
Igen.
Revolúciai 1.
Igen.
A fő
téged. Hány óráig teszik fogadni, Kadi Csókolom?
9-től 5 óráig minden nap megtalál minket, úgyhogy várjuk szeretettel.
Nagyon
nyugodtan.
Nagyon aranyos, az úristen értesz a 100 évig.
Na, én arra kérem önt, hogy maradjon vonalban, mondja meg a telefonszámát Johann Tatár kollégámnak, és akkor összetudnak majd jó dolgozni. Igen, maradjon. Maradjon itt vonalban, most ne tegye le a telefont. Jó, van még 3 percünk összesen a műsorból. Az is megfogalmazódott a konferencián, hogy a hatékonyabb energiafelhasználás és az újrahasznosítási előírások miatt a vállalkozások arra kényszerülnek, hogy folyamatosan újra gondolják a gazdasági terveiket a fenntartható fejlődés érdekében. Miként tudnak megfelelni a vállalkozók, jelen esetben a női vállalkozók ezeknek a kihívásoknak? Mert hogy ez is elhangzott, hogy a nők igazából fogékonyabbak a környezet és a természetvédelmi kérdések iránt is.
Igen, ott helyben is elmondtam, hogy nem kértem külön Táncos Barna miniszter úrtól ezt a dicséretet, de ő ezzel nyitotta a konferenciát, hogy neki az a tapasztalata, hogy a nők sokkal érzékenyebben viszonyulnak ezekhez a kihívásokhoz, fogalmazzunk így, hogy miközben élnek, dolgoznak, alkotnak, azért a környezetre is jobban odafigyelnek. Miniszter úr is többször elmondta a konferencia keretében, hogy egy nagy kihívás Románia számára gyakorlatilag, amit most életbe próbálunk ültetni, próbálnak ők igazából kormányszinten Bukarestben, és ami minden vállalkozást érint, hiszen nagyon leegyszerűsítve, ha csak a csomagoló anyagokról beszélünk mindannyiunk életében, mindegy, hogy vállalkozó vagyok, vagy vásárló, jelen vannak a csomagolóanyagok, és azoknak gyakorlatilag a szelektív gyűjtése, kezelése az egy óriási kihívás ma Románia számára, tehát többek között ez volt az egyik példája neki is, amit elmondott, hogy ez minden egyes vállalkozást érint, hiszen bármivel is foglalkozunk, valamilyen szempontból biztosan bele ütközünk ebbe a problémába. Úgyhogy nyilván most már vannak különböző szervezetek, akik ebben tanácsokat tudnak adni a cégek számára, hogy hogy lehet jól betartani ezeket a környezetvédelmi előírásokat. Biztos vagyok benne, hogy ez az átállás nem lesz egyszerű, illetve költséges is, hiszen a kezdeti időszakban, amíg ezek a különböző technológiák és maga a procedúrák, ami kialakul, hogy ki honnan gyűjti, hova viszi, hogy kezeli azt a hulladékot, ha már a csomagolóanyagokról beszélek, az biztos egy kihívás lesz mind a vállalkozók és női vállalkozók, vagy bármelyik más vállalkozó számára. A női vállalkozók esetében nagyon érdekes egyébként, meg is néztem gyorsan, hogy ebben a bizonyos szövetségben, amiről beszélünk, ez ugye a román neve, azt még nem mondtam, OFA kötőjel UGIR, tehát hogyha valaki meg akarja keresni az interneten, akkor így találja meg ezt a bizonyos szervezetet, hogy Organizácia Femeilor Antreprenori Cadrul UGIR, ez a román neve, tehát hogy gyakorlatilag milyen típusú vállalkozások tagok, és meglepődve láttam, hogy nem általában az előítélet azt mondaná, hogy nyilván kozmetikus fodrász és hasonló. Nyilván vannak ilyen tagjaink is, és ez nagyon örvendetes, viszont fajsúlyos olyan tanácsadó cégek vannak, akik akár uniós pályázatírással, akár könyvvizsgálattal foglalkoznak, tehát hogy sok-sok olyan tanácsadói cég van ebben a hálózatban, ami azt mutatja, hogy ebben ezek szerint jók vagyunk, tehát hogy nagyon sok nőhoz létre ilyen típusú vállalkozást, és ezt vezette össze gyakorlatilag miniszter úr is a fenntartható fejlődéssel, ő ugye arról beszélt Táncosban a miniszter úr, hogy a nőnek a találékonysága az talán egy kicsit hosszabb távra tekintve 5-10 év alatt, de segíthet a társadalomnak abban, hogy eljussunk arra bizonyos átállásra, amikor fenntartható gazdaságról beszélünk.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Proekonomika Alapítvány ügyvezető igazgatója Kozma Mónika volt, én sok sikert kívánok a további munkájához, és így előzetesen is Isten éltesse a nőket, és adjon erőt a kitartó munkához a továbbiakban is.
Nagyon szépen köszönöm, köszönjük!